Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Folytassuk a beszélgetést, Lakatos Gergely autóipari szakértő, autópiaci szakértő van itt a stúdióban. 24-ről beszéltünk, mi minden történt a világban, eladások, gyártások, divatok, tendenciák. Mit hoz 25? Meddig lehet előre nézni egyáltalán? 25 végéig? Egy óvatos becslést adsz arra, hogy mi fog történni, szerinted?
Ha az egyik jó hír, ugye ezt a politikai vonatkozásban is elkezdtük már mondogatni, vagy a politikai szakértők, hogy de jó, most legalább Európa összefog, hogy így meg vannak keverve nagyon a kártyák, és ez igaz az autóiparra is, nem a külpolitikai eseményekre, hanem az autóiparral kapcsolatos határidőkre, ugye ami a 20-35 lebeg mindenkinek a szeme fölött. Tehát az autóipar...
A feje fölött is a szeme
előtt. Igen. Már ekkora kavar van. Tehát ez megtörtént, és az Európai Autógyártók Szövetségébe például visszalépett a Stellantis csoport, és közösen mentek Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottságokhoz, hogy akkor na, tényleg nézzünk a fenekére a dolgokra, tényleg nézzük együttesen az egész autóipari gyártást, hogy most mi történik, hány munkahely tud megmaradni, hány munkahely veszne el, hogyha ez így folytatódik, mit tudunk mit tenni, stb. Tehát ugye azt kell látni, hogy most egy olyan présbe van egy oldalról az autóipar, hogy még 5-6-7 féle motort kell gyártani, de még mindegyiket egy picit kell fejleszteni, hogy a CO2 kvótából benne maradjanak, mert 20-25-ben megint egy 10%-kal szigorodott, tehát ez a 95 gram, amit megtanultunk, az még lejjebb ment. Ez most ebben az évben egy ilyen 16 milliárd euró lenne, amit itt ki kéne fizetni erre, és ezt a másik oldalról meg az autóipar nem látja, hogy ez a pénz, ez a közös kasszán belül hova tendál, de az egyik legfontosabb, amit szerintem ez egy jó megközelítés, hogy a klímapolitika mellé az iparpolitikát is hozzá kéne csatolni, tehát a kecske és a káposzta is megmaradjon, hogy a versenyképességünk is megmaradjon. Ezt a zöld utat folytassuk tovább, mert ebből az autógyártók már nem tudnak úgymond visszajönni, hiszen rengeteg fejlesztést beletettek, de a tempója és a mértéke, illetve az, hogy a végén ez csak egy üzemanyagra, csak az áramra tevődjön ki, csak az elektromos akkumulátoros autókra tevődjön ki, ez túlságosan sérülékenyé tenni az egész autóipart. Úgyhogy talán itt húzódnak a beszélgetésnek a fő pontjai, hogy ebből a szempontból érdemes átgondolni azt, hogy tényleg az a jó-e az Európai Uniónak, hogyha csak és kizárólag akkumulátoros elektromos autókat lehet majd értékesíteni 2035-től.
Jó, ez a határidő, ez nagyon lebeg, egyfelől ugye ez nagyon bizonytalan fogalmának tűnik most. Másfelől jól értem, de az autógyártók abban a problémában, vagy az a problémával szembesülnek, hogy egyrészt kéne rengeteg elektromosat gyártsanak, hogy a végén a kvótából jól jöjjenek ki, ne menjenek tönkre, ugyanakkor meg még kéne fejleszteni, még újabb modelleket kéne a hagyományos meghajtással is gyártani. Egyébként meg a piac egyrészt nagyrészt ezt keresi, és sokkal kevésbé keresi a vágyott elektromosat. Tehát ez egy ilyen nagyon nehéz helyzet. Melyik ujjamba harapjak, nem? Igen. Ezt most jól fordítottam?
Kisarkítva mondanám, úgyhogy nekem nincs egyik oldalba se semmi érdekem. Lehet azért azt már mondani, hogy az autógyártók elkészültek az elektromos autókkal. Van kínálat. Még azt is lehet mondani, hogy lassan ebbe a bár régen ezt 20 ezer eurós sávnak mondták, most már 30 ezer eurós sávról beszélünk, tehát a 8 millió forintról felugrottunk azért egyel följebb a 12 millió sávba, de a 12 millió forint környékén már élhető, használható, hétköznapi átlagos használatra vannak elektromos autók. Igaz, hogy ezek mondjuk egyel kisebb méretűek, mint mondjuk egy klasszikus Octavia Golf Focus kategória, de ezek már ott vannak elérhetőek. Ennek ellenére nem ezt választják a vásárlók. Tehát, hogy az autógyártók így jelzik, hogy ők amennyire tudtak elérni, és ha ennél tovább akarunk
lejjebb
menni,
egyelőre nem tudnak menni, legalábbis
akkor,
ezt mondják.
Akkor itt a versenyképességbe kell egy olyan összefogás, és egy olyan európai támogató.
Mert most az európai árakat mondod,
nem a kínai, ami a fele.
Ugye?
Kínában ez a fele simán, igen. Tehát ebből a szempontból ezt így hozzá kell tenni, hogy ebbe kéne tovább lépni, hogy hogyan tudunk racionalizáltabban, költséghatékonyabban gyártani, és ebbe várják az uniónak a mindenféle támogatását. Az egyik irányból ott van, ami támogatás tud lenni, hogy ne évről évre növekedjenek ezek a számok, hanem legyenek ebbe türelmi idők, fokozatos betartás, ilyesmi. Vissza kell hozni a gyártást minél inkább Európába, hogyha meg akarjuk tartani ennek a 13 millió embernek a munkáját. Ez az EU-nak a GDP-nek a több mint 7,5%-át adja az autóipar. Úgyhogy ez egy nagyon erős történet. És a másik oldalról pedig azt kéne látni, hogy a töltőhálózat még mindig nagyon vacakul áll. 2030-ig évente 1,2 millió töltőpontot kéne építeni, ehhez képest építünk tized annyit, 2023-ban ez 153 ezer volt, tehát hogy ez még mindig nagyon lassan megy, bárhányszor nyitom ki a márciusban megjelölő ilyen töltőhálózati riportot, mindig azt hívják, hogy 8-szor, 9-szer, 10-szer, attól függ, hogy milyen töltősebességgel számolunk, de többet kéne építeni. Itt még azt látni, hogy be lehet vezetni azt, hogy akkor mostantól minden benzinkút építsen ki, gyors töltőt, és mostantól a töltőknek az X%-ának legalább 150 kW-osnak kell lennie, de ugye ez megint mélyebbre nyúlva az egész három hálózatról kell, hogy beszéljünk, amire egyelőre nem látni eredményeket, vagy nem feltétlenül ér össze. A töltőpont hálózat kiépítésben egyébként Magyarország az uniós átlag fölött van, tehát nyilván ez egy jó hír nekünk autósoknak, de tény, hogy nyilván vannak olyan vakfoltok, ahol nagyon nehéz ezt megoldani. Úgyhogy az első három hónap lépése európai autóipari gyártásból az pozitív, hogy elkezdődött egy párbeszéd. Ugye eleve ez a 2035-ös történet úgy volt kitűzve, hogy 2026-ban újra lehet ezt nyitni, és ez most már nyílik. Egyre inkább valószínűleg már olvasni ilyen előzetes tanulmányokat, hogy a plugin az még benne maradhat 2035-től, ami üdvözlő történet. Ezt egy-két éve beszéltük, hogy ez lehet egy ilyen menekülőút, és mivel az autók már nagyon össze vannak kötve mindennel, mindenfelé, azért ezt vissza lehet ellenőrizni, tehát erre lehet bármilyen szabályozást kitalálni, amivel az embereket lehet motiválni arra, hogy minél inkább használják elektromosan. Nyilván a 90-10% arány, vagy amivel így a VLTP-be mérnek, az ugye kevésbé tartató. Ezek a számok nyilván azért sokszor irrealisztikusak, de aki javarészt a városba használja az autót, ez az 50-70 kilométer, amit elektromosan tud menni egy plugin, az ha legalább az egyik végponton otthon vagy a munkahelyen tudom tölteni, az a 7 napból 6 nap gyakorlatilag elegendő, és akkor már csak a nagy utazások, a nagymamák a vidéken, meg a kirándulások maradnak.
Akkor egy másik statisztikát ide az, hogy a SUV-k ugye nagyon jól mennek, mert az összes regisztrációk közül 54%-ot tettek ki. Ez európai megint, ugye?
Igen.
Tehát Európa minden második eladott autó SUV volt, ugye?
Igen.
Akkor a plugin, meg az SUV-t, ezt kell jól összemergerni, és akkor ez a sláger ott a következő 8-10 évben
hát,
Európában?
Ha megcsináljuk hozzá a töltőhálózatot, és edukáljuk az embereket, és tovább szeretnénk mozdulni a zöld felé, akkor ez lehet egy ideális jó megoldás. Abszolút, és igen, itt ezt a szúvos kategóriát össze lehet kötni az átlag életkorra, ugye ezzel az 54-jel.
Könnyebb
kiszállni
belőle. Mert az idős embereknek
könnyebb kibeszállni ebből, és nyilván abban a szempontból is érdemes átgondolni ezt az egészet, hogy nagyon sok multinacionális cég, ugye beszéltünk arról, hogy a többség az céges autóként indul első körben Európában mindenütt. Két dolgot tudnak csinálni, vagy előre menekülnek ebbe, mert már meghozták ezt a zöld autó szabályzatot, stb., és akkor ilyeneket vesznek, és akkor ezt valamennyire tudják használni, vagy nem. De nagyon sokszor az a válasz, hogy ez most még drága, akkor inkább hosszabbítsuk meg az autót, és akkor a 4-5 éves ciklus helyett menjünk 6-7 évet egy autóval. Nem ugye öregíti az egész autóflottát, mert akkor nem kerül át a magánfelhasználókhoz a használt autópiacon, és ez gyakorlatilag ugye a vásárlók lereagálták, hogy ez most drága. Tehát, hogy itt jön az, hogy akkor most az EU-nak el kell dönteni, hogy hova harap, és kit támogat, és mit nem, mert nyilván sok minden helyzet van az unión belül, amit kéne fejleszteni, támogatni. Ugye most a hadipar is, ami nagyon előtérbe került, kéne az energiállátást is diverzifikálni és modernizálni, és az autók is ugyanebben harapnak bele, hogyha átállunk teljesen elektromosra, akkor ugyanúgy nekik is a jó elektromos hálózat kell, és minél tisztább energia. Úgyhogy most egy ilyen össznépi rangsorolást érdemes behúzni, hogy mi hogy. És a klasszikus záró kérdés ugye, hogy akkor ki mit vegyen idén autókból. Mindenkinek, ami a következő 3-4 évre megfelelő történet lesz, azt érdemes venni.
Élethelyzethez,
hogy mire használjuk az autókat.
Van-e napelem, nincs napelem, 50 igen. agglomerációban megy, vagy 300 kilométert megy, nyilván ezeket sokkal jobban meg kell fontolni.
Így van, tehát ahogy szoktam mondani, mindenkinek egy választása van ebbe a történetbe 3-4-5 évente, azt válaszza, ami neki úgy látja, hogy hosszú távon jó, ha már bele tud ülni egy elektromos autóba, vagy ha több autó van, az egyiket le tudja cserélni elektromosra, vagy legalább a városba azzal járjon be. Ezek teljesen jó megoldások, úgyhogy így igen érdemes átnézni, hogy milyen autót válaszunk, hogy milyen távokra használjuk, hányszor ezt az autót, és így akkor ki fogja adni a matek, hogy mi az, amit megéri venni.
Csak utolsó kérdés, mert ez is fölmerült egy baráti társaság, most tényleg típus nélkül vagy gyártó nélkül érdemes most kivárni az autóvásárlással, vagy nem? Egyrészt a hagyományos meghajtásban gondolkozom, másfelől az elektromosban. Fog esni valamelyiknek az ára? Valamelyik csoportnak várhatóan, szemmel láthatóan? Eshet? Inkább így kérdezem.
Hát most
nagy kérdés. A
akciózások szoktak lenni. Én azt látom, hogy a kínaiak hozzáállnak a vámra, tehát hogy a vámok általában olyan nagyon tartós ellenállást, aki ennyire akar jönni, nem feltétlenül tud megakadályozni. Ugye most a Cherry, aki már itt van az Omoda meg Jalko márkával, ő Barcelona mellett vett meg egy régi Nissan gyárat, ugye a BYD jön Magyarországra, a többiek is nézik a gyárakat, hogy ahol most léket ütöttek az európai autógyártásból, de ők jöjjenek be, tehát ez meg tud történni, meg fog történni. Mindig vannak gyártók, akik nagyon akcióznak, akinek éppen nem megy a modelljük.
Vagy a kvótájuk
áról
szól.
úgyhogy ebből a szempontból mindig vannak jó vételek. Kivárni ez mindig nehéz, mert akkor utána meg az az autó, ami már esetleg előkeredett abba a műszaki megbízhatóság, vagy a drága alkatrészek jönnek elő cserébe. Úgyhogy akinek szüksége van autóra, vagy aki tervezi a váltást, az néz ezen körül a piacon és árértékarányban mindig talál jó lehetőséget. Most csak úgy kivárni arra, hogy az európai autóipar még rosszabb helyzetből lesz, és akkor akcióznak, nekem ez inkább spekuláció. Akinek kell autót vennie, mert ott tart az életkora az autójának, vagy a használati állapota, akkor az menjen ki a piacra és nézzen körül.
És hallgasson minket, megolvasson. Köszönöm szépen, Lakatos Gergely.
Köszönöm szépen.
Gyere majd máskor is. Köszönöm.